60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Magazinunk havonta egyszer jelentkezik, és minden alkalommal színes interjúkkal készülünk, hogy önök kellemesen töltsék el a következő egy órát. Lássuk, mi fért bele a mai adásunkba. A Nyitott Szívszolgálat azoknak a felnőtteknek nyújt segítséget, akiket bántalmazás ért gyermekkorukban. Egy alföldi nagyközségben Tiszaalpáról a Remény Sugár Hangjai címmel jótékonysági koncertet rendeztek három bajba jutott család részére. Egy különleges felolvasó színházi est készült a Kner család életéről. Majd Budatétényre látogatunk el, ahol egy polgári kör mindennapjairól hallhatunk. A végén egy újfajta vállalkozás, a mosodás mutatkozik be. Jó szórakozást kívánok! Nyitott Szívszolgálat azoknak a felnőtteknek nyújt segítséget, akiket bántalmazás ért gyerekkorukban. A család a legkisebb közösség, ami ha ideálisan működik, akkor onnan egészséges emberek kerülnek ki. Sajnos vannak azonban olyan esetek is, amikor a családban komoly sérüléseket szereznek a gyermekek. Ezt cipelik tovább, szinte egész életükön keresztül. Aki megkeresi a Nyitott Szívszolgálatot, a segítséget talál elakadásaira. Manapság egyre gyakrabban előtérbe kerülnek a családban történt abuzusok. Büdő Sándor a Nyitott Szív Szolgálatnak a programvezetője. Jó, hogy ezekről egyre többet tudunk beszélni, vagy inkább hátrányt jelent ez?
Én azt tudom mondani erről, hogy jó, hogy napvilágra kerülnek olyan dolgok, amik évezredeken keresztül sose volt a felszínen. És a legutóbbi időben úgy tűnik, hogy talán az emberek tudatosabbak. Keresik a saját problémájuknak a gyökereit, és lehet, hogy föltárulnak olyan információk, amik eddig el volt rejtve. A Nyitott Szív Szolgálat felnőtteknek szól, akiknek gyermekkori sérüléseik vannak. A sérülésekről, abúzusról úgy beszélünk, hogy az egy nagyon széles spektrum. Ebben jelen van a szexuális bántalmazás, akár, de nem csak kifejezetten szexuális, hanem akár fizikai vagy érzelmi bántalmazás, ami egyébként manapság egyre inkább előjön, hogy vannak olyan bántalmazók, akinek a látleletet nem lehet levenni, mert hogy nincs kék folt, hanem csak a szavakkal tud olyan helyzeteket hozni, ami ugyanolyan sérüléseket, traumát tud okozni egy gyermeknek, vagy akár felnőttnek is.
Vagy egyfajta érzelmi siválság, ami körbeveszi a szülőt, vagy a családot. Illetve ezt pontosan tudjuk, hogy milyen nagy szerepe van a mintának. Az, hogy egy szülő milyen mintát ad a gyereknek, mert hogy szavakkal ugyan lehet, hogy neveli a jóra, szépre, de a saját magatartása vagy a saját mintája éppen nem ezt tükrözi.
Ezek a minták, ezek ki tudja, hogy hány generációval előbb alakultak ki. Talán most itt a 20.-21. században kezdett napvilágra jönni, hogy mennyire fontos az, hogy egy gyermek mit él meg, milyen mintákat lát. Ugye vannak született tulajdonságaink, és ehhez hozzájön mindaz a nevelési minta, mindaz az információ, amit a mi életünkben gyűjtünk össze. És az abúzus, az nagyon határozottan alakítja az ember gondolkodását, és a megküzdési technikáját, az önfelismerést, hogy kik vagyunk mi igazán. A mi tanfolyamjainkon olyan felnőttekkel dolgozunk, akik fölismerték, hogy valami nincs rendben az életükben, küzdenek valamivel, nem is nagyon tudják megmondani, hogy mi az pontosan, csak a hatását látják, és a mi programunkban alapvetően mi úgy mondjuk, hogy gyermekkori sérülések feldolgozásával, annak a veszteségének a feldolgozásával foglalkozunk, ami gyakorlatban annyit jelent, hogy keressük a legkorábbi gyermekkori élményeinket, emlékeinket, amiben fölismerhető, hogy bántalmazás volt, és fölismerhető az, hogy az a bántalmazás, annak a sebe, annak a vesztesége feldolgozatlanul a mai eseményeknek a hátterében adja azt az érzést, hogy nem vagyok értékes, hogy nem vagyok jó, hogy nem vagyok elismert.
Ha jól értem, akkor önökhöz önként jelentkeznek azok az emberek, akiknek segítségre van szükségük. Tehát igen. Ez már az önismeretnek egy része, felismerem és tudom azt, hogy probléma van. A nyitott szív program hogyan zajlik?
Ez egy csoportdinamika, egy 6 fős kis csoport, a jelentkezőknek a köre, és 2 csoportvezető vezeti ezt a csoportot, tehát összesen 8 fő van. Saját történeteket hozunk ebbe a csoportba. Ebben a csoportban egyrészt megtanuljuk azt, hogy egy traumatikus történet elmondása után történetet elmondónak mire van szüksége. Érzelmeket keresünk magunkban. Egyébként ilyen történetben mindig benne van a szégyen. Mindig benne van az, hogy ő nem értékes, hogy az ő méltóságát valamikor lerombolták, de történetet elmesül nem feltétlenül látja azt, hogy ezért nem ő a hibás, hanem csak azt látja, hogy volt egy történet, amiből az jött elő, hogy ő egy értéktelen ember, és hogy szégyelje magát azért, hogy ez történt.
És akkor minden alkalommal mindig más meséli el a saját történetét, és a körbeülők, illetve a két programvezetőre reagál erre.
Így van. 12 alkalommal találkozunk, ez elég sok ahhoz, és körülbelül...
Ez 3 hónap.
Igen, és egy-egy alkalom 3 órás, mindenkire jut idő. Emellett van a tematikája, amelyik segít földolgozni a történeteket. Hozzá olyan történetek a Bibliából, amire az ember azt gondol, hogy egy ilyen szent könyvben biztos csak nagyon szép és nagyon rendezett dolgok vannak, de ez az életkönyv. Ebben van családon belüli szexuális erőszak, ebben van gyilkosság, ebben van testvérek közötti olyan dolog, ami egyébként megoldódik, és a megbocsátás is előjön. És csak mondtam most néhány kulcsszót, amire fölépül ez az egész tanfolyam. Az első blokk a gyerekkorról szól, hogy keressük, mindenki keres egy történetet, hogy fölismerje önmagában, hogy honnan jöttem, hogy milyen hatások érhettek. Utána foglalkozunk egy olyan szakasszal, ami felnőtt korban általában problémát jelent nekünk. Ez úgy hangzik, hogy a szégyen, amit már említettem is az előbb, a szégyen, egy szégyen alapú társadalomban élünk.
Ez hogy gondolja?
Ez azt jelenti, hogy csak az számít, aki a legjobb. Alapvetően érdekel-e valakit, hogy ki volt a második?
Nem, igen, igazából.
Itt kezdődik. A szégyen azt gondolom, hogy mindennek az alapja. Segítő tudományban azt mondják, hogy ha szégyent meg lehetne oldani, akkor az embernek semmi baja nem lenne. Tehát nem véletlen, hogy a szégyennel foglalkozunk, hogy a szégyennek van egy olyan része, amelyik jogos. Ígértem valamit valakinek, nem tartottam meg, szégyellem magam, de tudom kezelni, mert tudatok hozzá menni, és tudom mondani, hogy ne haragudj, bocsáss meg, elnéztem, és helyre tudjuk hozni. A nem jogos szégyen az arról szól, hogy az általam nem változtatható jellemzőimre vonatkozik. Ha csak arra gondolok, hogy testkép zavar, mekkora szégyen van emögött?
Igen, jócskán, tele van.
Miért van olyan ruházatban egy ilyen ember, hogy mindent eltakarjon, hanem a szégyen. Úgyhogy amikor abúzusról beszélünk, azt kell mondanom, hogy mindegy, hogy a legkeményebb szexuális bántalmazás, vagy csak egy szó, amivel elveszi méltóságot, a sebek, a traumák, azok ennek az életnek a részei. És talán ennek a tanfolyamnak az a lényege, hogy egyrészt fölismerjük a traumáinkat, és lássuk meg, hogy a traumák mögött ott van egy kisgyermek, aki méltó arra, hogy én felnőttként úgy tekintsek arra a gyermekre, hogy ő egy értékes emberke. Mert ő én vagyok.
Hogy élik meg a résztvevők Mert ezek nagyon-nagyon súlyos és mélyreható érzelmek, amiket megmozgat.
Igen. Alapvetően azt látjuk, hogy a tanfolyamon ugye többnyire nem ismerik egymást a résztvevők, tehát van először egy idegenség, egy bizonytalanság.
De talán egy bátorság is, nem?
Hát akik oda jönnek, azok bátrak. Igen. Azért ezt tudom biztosan. Elszántak. Vannak közöttük elszántak, akik azt mondták, hogy most hallottam erről, én ide azért jöttem, hogy meg akarok gyógyulni. Egyébként azt mondjuk a mi köreinkben, hogy a helyreállás, a gyógyulás az az én, aki meg is teszi érte az ő részét. Ugye kívülről nem tudok más helyet gondolkodni, más helyet cselekedni, más helyet döntéseket hozni, viszont aki eljut addig a pontig, hogy segítségre van szüksége, az már egy nagyon fontos lépés. Ez egy fontos lépés, mert ha ő ki tudja mondani, hogy egyedül nem tudom megoldani, hiszen visszatekintek az életemre, és azt mondom, hogy évek óta ezzel küzdök. A résztvevők az első alkalommal talán aggódva, félelemmel teli jönnek. A saját történetek kimondásával egy kicsit megismerjük egymást, és olyan mély dolgokról beszélünk, hogy a részvevők nem egyike nagyon sokszor azt mondja, hogy én most egy olyan történetet mondott el, amit még soha senkinek nem mondott el. És van egy érdekesség, hogy szeretni azt tudjuk, akit ismerünk. Azt ismerjük, akinek tudjuk az életét. Sokszor ez a kulcs ebben a kis csoportban egy olyan dinamikát hoz, hogy egy bizalmi védelem, tehát kifelé egy falat, természetesen titoktartási fogadalommal vagyunk ebben a csoportban. Tehát amit elhangzik, az nem mehet ki. Ez belül van. És egy olyan őszinte légkör alakul ki, hogy az emberek a másik történetére kezdenek el szívből érzéseket, olyan bátorító szavakat mondani, amik talán, ha akkor ott a trauma idején a szülők vagy a környezet mondott volna a kisgyermeknek, lehet, hogy rendbe jött. Csak egy példát mondok. Az emberi élet a fogantatástól a felnőtté válásig rengeteg leszakadással jár. Hát minden leszakadás egy trauma. Hát a szülés egy trauma. Az elválasztás egy trauma. Ahogy elengedjük a gyerekeket, az is egy trauma. Mind a két oldalról. Hogy egy olyan világban élünk, ahol látjuk a fájdalmat, és látjuk a reménységet. És a kettőnek egy időben ott kell lennie. És hogyha ez jó arányban jön, akkor tudjuk kezelni, mert ugyan fáj, tehát kéne lépni, és ott van egy reménység is, hogy mi történik velük. Mert ez a remény kérdés, ha nincs, az okozza azt, hogy valaki megmarad ebben a helyzetben, amikor nem bízik senkiben, nem bízik a jövőben, nem bízik abban, hogy jobb lehet. És akkor nem is keres segítséget igazából.
Büdő Sándorral, a Nyitott Szív program vezetőjével Torda Judit beszélgetett. Tisza Alpár az összefogás jelképe lett. Jótékonysági koncertet rendeztek a Remény sugár hangjai címmel. A falu közössége összefogott, hogy segítséget nyújtson három bajba jutott családnak. Az alföldi falu nem csak arról híres, hogy lakói támogatják egymást, hanem ez a helység ad otthont egy ősi hangszernek, a tekerőlantnak is.
Mai beszélgető partnerem Tisza Alpáron él. Tisza Alpár Lakitelek és Kiskunfélegyháza között helyezkedik el, nagy község, több mint 5000 lakosú, és nagyon szép környezetben, az úgynevezett homokháton élnek itt az emberek. Az érdekessége ennek a beszélgetésnek, hogy a 15 éves rádiós múltam során nem találkoztam még olyan emberrel, aki érzelmeitől és a körülményeitől indítatva jótékonysági estet szervezett. Ennek a jótékonysági esnek az ötletgazdája és szervezője Kerekes András. Mikor jutott eszébe ez az emberséges gondolat, hogy segítsen három családnak.
Hát szeretettel köszöntöm én is a civil rádió hallgatóit. Szokás azt mondani, hogy falu helyen ugye mindenki ismer mindenkit. Ez a falu, ez egy elég szűk közösség, és mindenkit a faluban megrázott ez a három tragédia. Ugye két halálesetről és egy sajnálatos balesetről beszélünk, ahol a balesetet szenvedő fiatalember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Tehát mindenkit megrázott ez a dolog, és mindenki szeretett volna segíteni, de ezt a segítséget valamilyen formával szerettem volna összefogni, illetve a saját ötleteimet ezzel a segítséggel kapcsolatban elétártam azoknak, akik ebben szerettek volna közreműködni. Tehát tulajdonképpen a tragédiák hatására gondoltam azt, hogy valahogy kellene segíteni a családoknak.
Milyen korúak volt?
Igen, sajnos fiatal emberekről van szó. Első tragédiánál ott egy 31 éves fiatalember szenvedett halálos balesetet, illetve a baleset utáni kórházi ápolás ellenére is elmúlt. A második esetben egy 30 éves fiatalember szenvedett ugye égési sérüléseket, és a harmadik tragédia ott egy 39 éves édesapát érintett. Itt az a közös mind a három családban, hogy pici gyerekek vannak. A két halálesettel érintett családban két-két gyerek van, a tűzesetben érintett családban pedig négy picikorú gyermek van.
Hogy jut el az ember gondolatba odáig, hogy segíteni kell? Hogy kezdődött?
Tényleg először is megérint érzelmileg az embert ez a tragédia, hogy ugye én is három gyerekes családapa vagyok, és nagyjából bele tudok érezni, hogy az én családom mi helyzetbe kerülne, hogyha velem történne valami. Először is, mivel mind a három családról tudom, hogy szerény, jóra való, dolgos családról van szó, először is ővelük kellett beszélni, akarnak-e úgymond ebben részt venni, vagy megengedik, hogy segítsünk rajtuk. Emlékszem rá, hogy egy nyári napon, a kora délutáni órákban mind a három családot fölhívtam telefonon, és mind a három család tagjával beszéltem erről, akik elmondták, hogy igen, megköszönnék, vagy jó lesz nekik, de mind a háromban egymástól függetlenül az volt a közös, hogy azt mondták, hogy de ne csak ők, mert a másik két családnak is nagyon nagy szüksége van a segítségre, tehát olyan emberi nagyságról tettek tanúbizonyságot még ebben a nehéz helyzetben is, ami nem kérdőjeles szöveg az, hogy ennek a kezdeményezésnek ennek bizony jó helye lesz.
Nagyon illusztris névsor került a plakátra, ami hirdette a jótékonysági estet. Kanadában élő magyar házaspár jött muzsikálni, énekelni. A falu díszpolgára jött a csapatával. A szomszéd falunak a tanári kara, a művésztanárok muzsikáltak. Hogy sikerült mindezt összeszerkeszteni, vagy összehozni, mert nem szerkeszteni kellett, hanem ezekkel mind beszélni, gondolom én.
Ebben a körben, akikkel ugye fölvettem a kapcsolatot, hogy lépjenek fel, részint 40 éves barátság, részint munkakapcsolat, ugye a tiszaalpai rendezvényeken többségük föl szokott lépni, így nem volt nehéz úgymond megtalálni őket, mert tényleg éves szinten, akár több alkalommal is van közös munkánk velük, így tulajdonképpen föl kell venni a telefont, és azt kell mondjam, hogy az első hívó szóra azonnal igent mondtak, és ami a legfontosabb, hogy teljesen ingyen és bérmentve, tehát még az üzemanyag költséget se kérték el, úgy jöttek, és olyan komolysággal álltak hozzá ez az egész rendezvényhez, ami a művészek részéről is abszolút példaértékű.
Én is úgy láttam, hogy nagyon színvonalas műsor volt. A színpadképtől, a színpad berendezésétől kezdve az utolsó hangosításig, világosításig minden tökéletes volt. Kik segítettek?
Ugye a segítség ebben az egész koncert lebonyolításban elsősorban, ha a színpadképet nézzük, akkor a Tündér Rózsa Napközotthonos óvodás dolgozói, óvónői óvodai pedagógiai asszisztensei segítettek benne, ott is ugye a vezetővónővel konzultálva jeleztem, hogy lenne egy ilyen rendezvény, és először ugye szabadtéri rendezvényt szerettünk volna tartani, de az időjárás miatt ugye nem lehetett kivitelezni az, és szóltam nekik, hogy akkor a művelődési házban lesz a rendezvény, és oda próbáljanak már kitalálni valami olyan dekorációt, vagy olyan megjelenítést, ami összhangban van a egész eseménynek. Ugye van egy közösségi oldalon futó, hát azt mondom, hogy eseménye létrehozva, és annak van egy színvilága, és ahhoz próbáltuk igazítani a színpadi színvilágot is. És úgy gondolom, hogy nagyon szépen sikerült. Ugye az óvoda részéről kaptuk az egyik nagy segítséget. Hát Tiszalpár nagyközség önkormányzatának részéről azt a fajta támogatást, amivel a logisztikát tudta biztosítani ez az eseményhez. Tehát ugye a művelődési háznak a használata, ha kellett egyéb fizikai segítség a berendezéshez, dolgok mozgatásához, akkor természetesen ugyanezt biztosították, de a hivatal részéről is maximálisan támogatta mindenki ezt a dolgot.
Volt forgatókönyv, és volt konferáló.
Hát a konferáló személyét az nem volt nehéz kiválasztani, ugyanis a feleségem már megmutatkozott ilyen szerepkörben, és remekül csinálja. Nyugodt, higgadt, kimért. A forgatókönyv az viszonylag egyszerű volt, mert a zenészeknek ugye meg volt mondva, hogy ki mikor lép fel, illetve ők is így kérték, hogy lehetőség szerint a zeneiskola legyen először, másodjára az énekes duó, és akkor a gála műsor, az pedig a bár különálló volt a két, tehát a Bokros trió és a kanadai zenész páros részéről, de voltak olyan részei a előadásoknak, amikor együtt zenéltek, és ezért két külön produkcióként, de mégis egyszerre kerültek a színpadra.
Nagyon meghatott engem ez a rendezvény, különösen az, hogy az egész falu összefogott, hogy segítsen ennek a három családnak, és természetesen ebbe magának volt a legnagyobb része, hogy egyáltalán kezdeményezte. Itt nem híres emberekről van szó, közismert személyekről, hanem egyszeri falusi emberekről, akik odaálltak, jegyet vettek, segítettek.
A koncert önmagában azért is valósult meg. Úgy gondoltuk, hogy mivel ezek az emberek, ezek a kétkezi dolgos emberek, akik úgy gondolják, hogy segítenek az anyagi forrásaikhoz mérten a családokon, ne csak azt kérjük tőlük, hogy adjatok, jótékonykodjatok, adományozzatok, hanem mi is próbáltunk ezért cserébe valamit adni. Vannak az országban számtalan helyen jótékonysági koncertek, nyilván nem egyedi ez a tiszaalpári koncert, de valahogy magát a műsort is úgy szeretük volna összeállítani, hogy egy nem odaillő valamit adjunk, hanem tényleg valami olyan minőséget. Ezek az egyszerű emberek, akiket tényleg egyesével is megérintett, csak nem volt talán eddig olyan csúnya szóval érve gyűjtőpont, ahol az adományaikat, a segítségüket föl tudták volna ajánlani, vagy bele tudták volna tenni a közösbe. Így ez a koncert lett ez a pont, ahol a jótékonykodásra szánt pénzüket nagy tisztelettel föl tudták ajánlani a családok.
Köszönöm szépen! A jótékonysági est rendezőjével, Kerekes Andrással Ámen Dzsóka beszélgetett.
Egy régi családi történetet elevenít meg az Ártatlanok című felolvasó színházi est. Alapja a Levelek a Kner család életéből 1938-1949 című leveles könyv. A kötet Kner Izidor leszármazottai az 1940-ben az Egyesült Államokba kivándorolt Albert és családja, valamint a magyarországi családtagok és neves barátok, művészek, értelmiségiek közvetlen a II. Világháború előtti és utáni levelezéséből válogat.
A mostani beszélgetésem tulajdonképpen lehetne folytatása egy előző beszélgetésnek, amikor is az Ártatlanok című felolvasó színházi előadásról beszélgettem a két főszereplővel, Negedis D. Gézával és Hirtling Istvánnal. Most pedig itt ül velem szemben a harmadik főszereplő, Hegyi Barbara. És igazából könnyű helyzetben is vagyok, és nehézben is, mert nagyon furcsa arról beszélni, hogy másképp éreznek nők, mint férfiak, de ez egy rendkívül érzelmes darab, tele érzelmekkel, és én azt hiszem, hogy egészen már más benyomást kelt, nem csak a közönségbe, hanem magába, Hegyi Barbarába is, mint egy férfi szereplőbe.
Nyilván a férfiak pragmatikusabban állnak ehhez a kérdéshez. Nőként nem tudsz egy ilyen világégést, egy ilyen szörnyű tragédiát, ezt a 10 vagy 11 évet foglalnak össze a levelek, hogy mindentek keresztül az a nő, akit én jelenítek meg, Pörke, Kner Erzsébet, hogy micsoda egy csodálatos tehetség, egy nagy képességekkel megáldott nő, és aztán egyszerűen csak jön a háború, és egy olyan helyzetbe keveredik, ahol egy jó módból, egy tanult életből, egy világlátott életből, egy nagyon kulturált életből bekeveredik egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy mások jóságára van utalva, és rászorul az itt maradt emberek jóságára, hogy adnak-e neki enni, vagy sem. És ezen múlik az ő élete, és szerencsésnek mondhatja magát, hogy őt nem zárták gettóba, és nem hurcolták el, hanem itt maradhatott, de bujkálnia kellett, illetve amikor éppen dolgozhatott, akkor egy egész abszurd helyzetbe kerül, hogy magának a hatalomnak kell dolgoznia, a bejövő orosz hadseregnek kell dolgoznia. Hogy milyen ellentmondásos tud lenni, hogy aztán az imádott országát el kell, hogy hagyja, egész Gyomát ott kell hagyja, Budapestet ott kell hagyja, és végül is azt reméli, hogy talán Amerikában valamit megtalál, vagy hogy talán túl tud lépni azon, ami itt Magyarországon történt vele. Tehát nőként ezt ahogy Hirtling István fogalmazott, hogy egy ilyen felolvasó színház neutrális, és hagyni kell, hogy a befogadó, a közönségben történjenek a dolgok, és ez így is van, de olyan mondatok vannak a levelekben, és amit én felolvastam, és ez volt, ami engem nagyon megrázott, hogy Gyomán ott ültek azok az emberek, akik segítették őket, és a Pörke, az én figurám, arról beszél, hogy milyen jóság volt, és hogy reméli, hogy ő megérdemelte ezt a jóságot, és valahogy vissza tudja adni azt a jóságot, amit az emberek adtak neki, és képes úgy fogalmazni, hogy végül is, ha az egészre rálát, erre a borzasztó mennyiségű szörnyűségre, a rengeteg veszteségre, ami őt érte, illetve az egész családot érte, de mégis, hogy az a tudás, hogy van emberi jóság, és hogy az emberek tudnak segíteni a másiknak, és tudnak szolidárisak lenni, hogy ez neki mekkora tanulság volt. És ez nekem olyan annyira megható volt, és annyira megrázó volt olvasni, hogy egy ilyen szörnyűség után valaki így képes fogalmazni, vagy ilyen rálátással képes fogalmazni, és közben ott ültek Gyomán azok az emberek, vagy azoknak az embereknek nyilván a rokonai, de mégis, hogy
hát még azok az emberek is ülhet.
És hogy nekik mondom, és hogy a, nyilván egy magánlevelezés az nem válik nyilvánossá, de így most, hogy megírták, hogy összegyűjtötték a leveleket, és hogy ez most nyilvánosságra került, én azt futott át rajtam, hogy milyen jó, hogy én ezt mondhatom, hogy a Pörke ennyi idővel később az én rajtam keresztül köszönetet mondhat azoknak az embereknek, akik ott ülnek, és ettől annyira készen voltam ettől a gondolatról, hogy hát addig bírtam beszélni, addig tudtam végigolvasni a levelet, mert annyira megrázó volt ez a gondolat.
És mennyire befolyásol egy ilyen felolvasó estnél az, hogy milyen a közönség? Tehát, hogy kapcsolatod van-e a közönséggel, másképp, mint egy színházban?
Hát Gyomán ez egészen extrém volt, mert Gyomán mindenki tökéletesen képben volt. Nyilván azok jöttek el elsősorban, akiknek ezzel kapcsolatban valamilyen benyomásuk volt. Tehát az egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon intim közönség volt.
Tehát egy, jó, azt tegyük hozzá, mert valószínűleg nem mindenkinek egyértelmű, hogy Akner család Gyomán élt.
Hiszen ez egy gyomai nyomdász család, és de hát ez minden keresztrejtvényben benne van. Hát ez, szerintem ezt mindenki tudja, de igazad van, ezt el kell mondani. Tehát Gyomán ezért aztán ez különösen érzékeny volt. Tehát ez egy nagyon intim pillanat volt, és egy kicsit olyan volt, mintha, mondom, már mindenki meghalt, de mégis azzal, hogy ezek megelevenednek, ezek a levelek, ott valahogy mindenkinek olyan élővé vált hirtelen az egész.
Igen, és a ráadásul ott a könyvtárban volt az előadás, ahol világos maradt. Tehát nem úgy, mint egy színházban, hogy a nézőtér sötét.
Igen,
de láttad az arcokat is.
Tehát az meg a másik, hogy idős bácsikat láttam zokogni. Tehát olyan kapcsolat volt a színpad és a nézőtér között, mondtam, rajtunk keresztül, hát hiszen nem én voltam az, hanem Pörke volt, aki beszélt hozzájuk, tehát én csak egy médium voltam, és hogy eljutott hozzájuk, és nagyon, nagyon megrázó volt őket látni, hogy mennyire hat, hogy mennyire értik, hogy mennyire emlékeznek, hogy mennyire velük van ez az egész, és hogy ezt újra most megkaphatták, vagy magyarázatot találhattak egy csomó mindenre, mert gondolom nem mindenki volt 100%-osan képbe, hogy végül is ki, hogy mi történt, vagy milyen érzelmeik voltak, hiszen a levelek nagyon, nagyon alaposan írnak, nagyon részletgazdagon írnak, hiszen ezek a levelek, ma ugye telefonálunk, és bármennyi ideig tudjuk mondani, de egy levélben nagyon, hogy mondjam, nyilván véges a papír, hogy számtalan szó, mondjam, már nincsen papírom tovább, úgyhogy itt most be is fejezem a levelet, de mégis nagyon alaposan kell tájékoztatni a másik embert, hogy éppen hol tartok én, illetve mit szeretnék tőled, és erről gondolom, hogy ott a gyomaiak egy csomó mindenről nem tudhattak. És most lett világos, hogy azon túl, hogy ők hogy ismerték őket, egy sokkal mélyebb tudást szereztek róluk.
De ez a része független attól, hogy női vagy férfi érzelem. Mert ugyanezt mondta a másik két főszereplő is, hogy meghatározó volt a gyomai előadás.
Attól nem lehet elszakadni, mert tehát az, hogy a közönség ilyen fokon legyen részese az előadáson. Ja. Tehát, hogy ennyire, öten voltunk a színpadon, hatodik szereplőjévé vált a közönség. Annyira elevenen voltak velünk.
De azért kérdeztem, mert én kettőt láttam, és a gyomairól meghallottam, hogy milyen volt. És tulajdonképpen mind a kettőnek, a ősbemutatónak is, és a MOMVA is egészen más légköre volt. Hogy ez befolyásol a helyszíniteket.
Hogy mondjam, olyan előadás, mint a gyomai, olyan nem tud lenni még. Nyilvánvaló. És azon kívül...
Én oda akarok kiukadni, hogy effektív bármelyik kettő között, nem csak pont ebből, bármikor.
Nagy különbség volt, és nagy különbség volt Budapesten játszani, mert az egy másik, ez már egy másik, a budapesti közönség a Kner nyomdász családról hallgatott egy előadást, amiben egy levelezés volt, amiben a magyar történelemnek, vagy az európai történelemnek egy nagyon erős, nagyon kemény, nagyon sötét időszakát ismerhették meg egy jómódú, tevékeny, Magyarországhoz nagyon lojális, csodálatosan fogalmazó, nagy kultúrájú emberek levelezését, a mindennapi problémájukat, illetve ahogy sodródik bele ez az egész. Tehát a budapesti közönségnek volt egy távolsága ettől.
És ezt ti érzitek a közönségen?
Én azt gondolom, hogy ez egy előadásszerűbb előadás volt. Tehát egy, ha tetszik, objektívebb előadás volt. Uh-huh. Ez is nagyon jó volt, mert a levelek csodálatosak. Tehát, hogy mondjam, vagy én ezzel kapcsolatban sosem leszek neutrális, bár elvárható lenne. A gyomai előadáson nagyon szégyeltem magam, hogy professzionális színészként ott omlok össze a színpad kellős közepén, hogy az utolsó mondatot már nem tudtam felolvasni.
De azért voltál hiteles.
De nem professzionális. Nem professzionális, de és ott annyira... Igen, ott mindannyian zaklatottak voltunk. Kifejezetten zaklatottak voltunk a közönségtől is. Tehát ez oda-vissza hatott. Tehát, hogy az egy páratlan szituáció volt. Ez nyilván soha többet nem fog előjönni. De nagyon jó lenne még játszani ezt az előadást. Szóval nagyon jó lenne még további felolvasó esteket tartani, mert azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon tanús. Én azt gondolom, hogy egy páratlan összeállítás, és nagyon örülök, hogy részt vehettem benne.
Akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy reménykedjünk mindannyian, hogy még több előadás lesz belőle.
Nagyon jó lenne, mert nagyon, nagyon sok örömet szerezne másoknak is.
És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Egyi Barbarával Kéri Juli beszélgetett.
Egy budatétényi polgári kör mindennapjaiba tekinthetünk be. Ebben a beszélgetésben is visszaköszön a múlt, előjönnek az emlékek, életre kelnek a hagyományok. A műemlékekben gazdag kerület lakói méltó módon őrzik meg értékeiket, és átadják az utókor számára.
A budatétényi polgári kör 22. alkalommal rendezte meg a Szent Mihály napokat. Az utolsó eseményre éppen a búcsú napján, Mihály napkor, a Szent Mihály kápolna körül került sor. Itt találkoztunk Tóth Melindával, a budatétényi polgári kör vezetőjével.
Most hallhatják, hogy a háttérben megy a húgós zene, de megpróbáljuk túlszárnyalni, és Melindát arra kérem, hogy egy kicsit avasson be bennünket, hogy hogyan is működik ez a polgári kör, mikor kezdődött, és milyen igényből született ez meg. Annyit tudok, hogy 1995.
25-ben lesz 30 éves a polgári kör. Akik annak idején alapították, már nincsenek is köztünk. Helyi lokálpatrióták voltak, akik úgy gondolták, hogy felélesztik a polgári hagyományokat Budatétényben, aminek egyébként a háború előtt nagy hagyománya volt. Nagyon sok nyaraló volt, ugye Pestről kijöttek a tavasztól őszig. A jómódú családok, nagy gyümölcsösök voltak. Például a sporttelep is egy barackos volt annak idején. Igen. Pokorni József adományozta, ugye akkor még község volt, Kistétény sport céllal, és megvan, működik. Én jó magam 6 éve vagyok elnöke a polgári körnek. Az elődöm Kollátné Hollósi Rita volt egy helyi tanító, ő is 10 évig vezette a polgári kört. Az alapító a Hirtling Feri bácsi, Hirtling Marika néni, akik a Dézsmaház utcában laktak. Ez egy házaspár, Feri bácsi építész volt, gyönyörű háza van a mai napig a Dézsmaház utcában.
Mi egyébként a környék legszebb utcája.
Így van, Védett utca, pontosan ott van maga a Dézsmaház is, amiről kapta a nevét. És a Marika néni, a felesége indította el a polgári kört civil szerveződésként. Hát eleinte kevesebben voltak, aztán ugye egyre nőtt. Most pillanatnyilag körülbelül olyan 70 aktív tagunk van.
És ebből körülbelül mennyi a férfi, mennyi a nő?
Húha, elég sok férfi tagunk van. Hát egy olyan 60-40% a nők javára. Tehát nekem,
csodálatos,
igen,
máshol mindent a nők.
Csupa nők, így van. Itt nem. Az én két alelnököm is két úr itt vannak most a főzőversenyen.
Szuper. Egy főzőverseny zajlik itt így a házunk mögött, azt kíséri a fokos muzsika. Ha tudnál valamit, esetleg a korbeli összetét erről is.
Igen, hát nagyon fiatalok nincsenek. Ugye itt egyébként nálunk nagyon erős a cserkész élet. Ők nagyon-nagyon aktívak, nagyon jó a vezetőjük is. Tehát ezt a korosztályt azért még nem tudjuk bevonni. Tehát talán inkább a 40-50 fölötti korosztály, aki csatlakozik. A tavalyi évben csináltunk egy taktoborzó estet a Szent Imre otthon, a Kistétényi utcában. Bemutattuk a budatétényi polgári kört, a környéket, környék történetét, és akkor hát körülbelül 10-en beléptek, meghívtunk egy csomó embert, volt egy fogadás, zere, vigadalom.
Azt erősíti, hogy érdemes ilyeneket.
Igen, hogy ne.
Milyen rendezvényeket szerveztek.
Van egy éves keret, amire fűzzük az eseményeket. A Szent Mihály napok, hát az adott ugye ma van Mihály nap. Szent Mihály napok programsorozat, ez az utolsó rendezvényünk, ami egyben a templom búcsú és a nyárzáró búcsú is ma van itt ebben a kápolnában, ahol éppen most vagyunk. Utána fölmegyünk a Schwab kereszthez itt a Kápolna utca végén, és megkoszorúzzuk, ez is egy nagyon szép kis ünnepség.
Többször emlegetjük, hogy Schwab főzőverset.
Igen.
A Schwab ételeket főznek. Ennek mi az oka?
Schwabokat azért telepítették ki, mert a törökök kiirtották a magyar, tehát nem volt magyar lakosság, és Mária Terézia pótolni akarta a lakosságot. A helytörténet beszéljünk, mindig azt mondják, hogy nem svábok, hanem szudéta németek, tehát más vidékről érkeztek, nem sváb területről. Először Csepelen laktak, és hajóval jártak ide át a budafoki promontor hegyoldalba, ugye ez szőlőhegy volt, és szőlőmunkások voltak. Ez a hegyoldal is egy szőlőültetvény volt, és ez egy szőlőültetvényben levő kápolna, amiben vagyunk. Ez egy 18. századi, tehát nagyon régi hegyoldalban épült kápolna.
A polgári körnek egyik cél.
A hagyományőrzés, pontosan. Mindig megünnepeljük az adventi időszakot, egy koncertet, irodalmi estet rendezünk. Tavasszal is szoktunk egy tavaszváró koncertet tartani. Nekünk sajnos saját épületünk nincsen, úgyhogy a legtöbb rendezvényünket a Bojnovics Huszár villába tartjuk, amit használhatunk, és hát nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Fodor családdal, aki a villát üzemelteti. Ez egy nagyon szép reprezentatív környezet. A Szent Imre otthon, kisebb rendezvényeket szoktunk tartani, közgyűléseket, megbeszéléseket, ismeretterjesztő előadásokat.
Más szervezetekkel van-e kapcsolatotok?
A kerület Budafok téténről van szó. Fontosnak tartom, hogy elmenjünk egymás rendezvényeire. Én azt mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok a Nagytétényi Polgári Körvezetőjével, a Baross Gábor Telepi Polgári Körvezetőjével. Nagyon sokat segítettek, amikor én elkezdtem a pályafutásomat. Megtiszteljük egymást.
Még a Promontor Lovagrenddel is ápoltok kapcsolatot. Töltünk a nagymester.
A zsűrinek a tagja. Az az igazság, ez egy kicsit az én civil passzióm. Nagyon sok borkóstolóra járok. Elvégeztem már egy borszakértői tanfolyamat, és szeretném folytatni a tanulmányaimat.
Ilyen terveket?
Hogyne, hogyne, hogyne.
Ilyen terveket őrzöl az Egyesület számára?
Amit én szeretnék egy kicsit kibővíteni, azok a helytörténeti séták. Volt már egy évvel ezelőtt, pont a Dézsmaház utcában. A korábbi elnök, nagyon felkészült, ő vezette. Be is mentünk több helyre, a baptista templomba is, az egy ilyen elég zárt közösség, de most megmutatták, nagyon szép nívódíjas épület. Bementünk a Radóczi Mária Pince galériájába, Boros Pincékbe.
Pontosan a sportpályánál van egy titokzatos épület.
Ez egy pince kápolna. Nekem a 6 év alatt egyszer sikerült oda lejutni.
Erről tudjuk, hogy mi.
Egy szabadkőműves kápolna. Nem életveszélyes. Megcsinálták a födémet.
Nem. Akkor ez is egy terv.
Igen. Nagyon fontos nekünk, és már tettünk lépéseket, az a csút vagy csőt, ahogy akarjuk nevezni. Ez az Árpád-kori falu. A Háros félsziget. Nem látni a romokat, de ott van egy monostornak az épület maradványa. Igen. A föld alatt, illetve a Dunába. Van egy kút, illetve a Háros utcában a folytatásán, az egy kicsit kijebb van, ott van tehát ennek a falunak a templom romja. Most azt próbáljuk rendbehozni, ellátni tájékoztató táblával, nyilakkal. Ott látogatható egyébként, csak elég elhanyagolt. Már volt egy bejárásunk a Budapesti Történeti Múzeummal, akikhez tartozik, a műemlékvédelemmel, kapcsolatban vagyunk a kerületi múzeológussal.
Ez nagyszerű.
Igen.
Ezt egy civil szervezet.
Igen, így van.
Kezdeményezni,
igen,
és
igen,
egy
igen.
Szakmai szervezet meg tudja támogatni.
Így van. Hát azért nem egy mindennapi dolog egy Árpád-kori templomról, azt gondolom.
Jelent meg egy olyan kiadványotok, ami a temető történetét dolgozta.
Igen, 18-ban jelent meg, Sarnócai György budatétényi helytörténész föltérképezte a katolikus sírokat. Nagy igény van rá, hogy a Volkriptának a környezetét rendezzék. Úgy néz ki, hogy egy nagy rehabilitációs terv már elkészült, aminek része lesz. Mi úgy hívjuk, hogy Budatétényi ősök emlékhelye.
Kedves az a kis kápolna.
Igen, igen.
Jobb sorsra érdemes.
Így van.
Van-e arról tapasztalatod, hogy itt szövődtek barátságok?
Az a tapasztalatom, hogy vannak olyan, hát főleg hölgyek, akik egyedül maradtak, csatlakoztak hozzánk, és nekik ez egy nagy hiánypótlás. Nagyon szívesen jönnek hozzánk, velünk, kirándulásokra. És
nem is beszélünk, hogy kirándulásra.
Igen. Ebben az évben önkormányzati segítséggel elmentünk a Kisfogház emlékhelyre, és utána a 301-es parcellába. Ennek az volt az apropója, egy özvegy tagunk férje, Priska Tamás, kerületi díszpolgár volt, 56-os fogságban volt hosszú évekig, ott a Kisfogház emlékhelyen. Az ő életéről meg is jelent egy könyv, illetve ő verseket írt benne a cellában, cigarettapapírra, és ezeket a verseket is kiadta az önkormányzat.
Hogy lehet valaki tag a polgári körben?
Jelentkezni bármikor lehet. Van egy tagdíjunk, egy éves tagdíjunk, amit ki kell fizetni, van egy alapszabályunk, meg kell ismerni, úgyhogy lehet bármikor csatlakozni.
Nagyon hangulatos ez a közösség, amelyik itt most dolgozik a bográcsok, illetve a főzőhelyek körül. Te tudod már, hogy mi készül?
Még nem nyilvános. Titokba tartottuk, hogy ne tudják meg a csapatok egymás ételeit.
Megtudtam én, hogy készül császármorzsa.
Kaiserschmarrni. Igen. Például az egyik csapat főz, szaureznek hívják. Az is egy ilyen tipikus svábétel.
Még a receptek is élnek.
Igen.
Akkor nagyon jó kóstolást kívánok.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen.
A Budatétényi Polgári Kör vezetőjével, Tóth Melindával, Somogyi Ágnes beszélgetett.
Csókolom, Ede bácsi.
Szervusz, Mikácsi. Régóta itt vagy?
Nem, csak most jöttem.
Miért csak most jöttél? Na jó van, fogd a labdát.
Szervusz.
Jó, meget miért.
A régi idők focia Sándor Pál kultfilmje jutott eszembe. Emlékszünk, hogy a mozi és foci világát burleszk stílusban megidéző film Budapesten játszódik az 1920-as években. Főszereplője Minárik Ede a mosodás, akinek egyetlen szenvedélye a foci. Egy mai mosodai vállalkozás alapítója, szintén egy sportoló, egy focista.
Mai vendégem Varró Levente. A 11. kerületben, hogy elmegyek itt a boltok mellett, látok egy feliratot, mosómedve, szárítás, mosás. Bejöttem érdeklődni, hogy mióta üzemel ez a mosoda, hogy került ön ide. Nagyon tetszik nekem, most egyébként a háttérben a mosógépek és a szárítógépek zaja hallatszik. Hát kedves Levente, akkor hallgatnám, hogy alakult meg ez a cég.
Jó napot kívánok mindenkinek! Hát én tulajdonképpen örököltem ezt a céget, vagyis hát tulajdonképpen megvásároltam. Egy amerikai úriembernek az ötlete volt ez az egész, 2004-ben alakította, mivel ellátogatott Magyarországra és látta, hogy nincs ilyen önkiszolgáló mosoda, személyzettel természetesen. Most már nagyon sok mosoda megtalálható, de itt az a különbség, hogy itt személyzet is van. Én 2017 óta üzemeltetem, többé-kevésbé sikeresen, nyilván a Covid minket is befolyásolt, de most már azért kilábaltunk belőle, és ez szerencsére beindult ugyanúgy, ahogy eddig.
Milyen gépekkel dolgozik, ezekről meséljen?
Ezek Amerikából származnak, ipari gépek, Speed Queen a nevük, most már itthon is megtalálhatóak, a magyar disztribútora van, tehát magának az ember is meg tudja vásárolni, de nyilván azért egy ipari gépet nem lehet összehasonlítani, ez 10-20-szor annyiba kerül, mint egy háztartási gép, emiatt sokkal szebben mos, sokkal gyorsabban mos, tehát más kategóriájú.
Egy kicsit bővebben azért, mert itt látom, hogy majdnem minden gép forog, minden dolgoznak. hogy például behozza a kuncslaft ide a ruhákat, itt hagyja, milyen szolgáltatást kap a mosáson kívül?
Többféle szolgáltatással várjuk a kedves vevőket. Lehet csak mosni, lehet mosni, szárítani, lehet mosni, szárítani, vasaltatni és hajtogatni. Ezt úgy nevezzük, hogy hozod-viszed. Nagyon sokan élnek ezzel a szolgáltatásunkkal. Reggel behozzák a mosnivalót, itt hagyják, és minimum 3 óra múlva, de természetesen este is, vagy másnap is lehet jönni a kész ruháért. Mi ezt kimossuk, megszárítjuk, összehajtjuk, ha kéri a kuncsaft, akkor kivasaljuk.
Tehát mindent megkap, és ez általában egy fél nap, 4-5 óra alatt?
3 óra alatt.
3 óra alatt. Az egész végig megy.
Így van, így van.
Most a kedves kolléganő, amit itt látok, az a segítsége, ő vasal, ő csinálja kiegészítő munkákat a gépeken kívül.
Így van, természetesen 2 kedves kolléganő van, hogyha kell, akkor én is ugyanúgy beállok segíteni, tehát tulajdonképpen 3-an visszük ezt a boltot.
Tudom, hogy üzleti vállalkozás, de mi az, amit önt megfogta, amikor ezt a vállalkozást megvette? Látta, bejárt ide, vagy hogy került kapcsolatba a volt tulajdonossal?
Ez teljesen véletlenszerűen került a mosoda az előtérbe, mert megkeresett a japán válogatott, hogy nem tudok-e, jönnek ide, foci válogatott, jönnek ide Dunaújvárosba egy tornára és 2 hetes edzőtáborba, és innen jött az ötlet, hogy kellene akkor egy mosoda nekik, és tudok-e szerezni. Én annak idején sporttal foglalkoztam, és innen jött az ötlet, körülnéztem, és megtaláltam ezt a mosodát, ami eladó volt. És innen került a sporttal kapcsolatban. Régen nagyon sok válogatott, meg különböző sportegyesületnek is mostunk, most már mindenkinek megvan a saját mosodája, általában megcsinálták. A környéken láttam, meg hallottam, hogy nagyon sok embernek nincsen mosógépe, és innen jött az ötlet, hogy elevágok ebbe az üzleti vállalkozásba.
Ez 2000 hányban?
2017-ben.
Na most említette azt, hogy az elején, hogy több, kevesebb sikerrel működik ez a mosoda. Most ez alatt mit ért? Mert láttam most is, majdnem telített az összes gép.
Nyilván vannak, ahogy az angolok mondják, busy, tehát forgalmas időszakok, és vannak kevésbé forgalmas időszakok. Általában délelőttök és a hét eleje, a hétfőket szerda, szombat, ez általában telítettek, a csütörtök, péntek valamiért kevesebben fordulnak meg a mosodában.
Na most ez egész évre vonatkozik, ez az időbeosztás, és hétfőket szerda általában többen vannak, vagy inkább ősz, nyár, hogy alakul ez egyébként?
Hát bevallom őszintén, hogy nem tudok erre korrekt választ adni. Teljesen random van, amikor ugyanúgy csütörtökön is sokan vannak valami miatt, de általában ez az év folyamára vonatkozik. Hétfőn sok apartmannak mosunk, ugyanúgy behozzák ők is ugye ez a rövidtávú lakáskiadásról beszélek, behozzák ugyanúgy az ágyneműket, itt hagyják, és akkor jönnek érte délután, vagy a takarítónő, vagy ő. Tehát a hétfő, kedd ezért is van tele, mivel általában a hétvégén üzemelnek ezek az apartmanok, hétvégére veszik ki őket, és ezért van az, hogy jóval több a vasalásunk, meg az ilyen hozott-viszett szolgáltatásunk a hét elején.
Tehát függnek az idegen forgalomtól is, mert gyakorlatilag ugye cserélnek a vendégek, az ágyneműket tisztítani, mosni kell.
Természetesen.
Fontos az, hogy jól működjön az idegen forgalom is.
Igen, természetesen. Igen, rengeteg külföldi vendégünk is van, de nyilván nagyon sok olyan magyar vendégünk van, aki ágyneműt, takarót, párnát, gyapjú takarót, ilyen nagyobb dolgot szeretne mosni.
Na most én a múltkor benéztem, itt ugye már társalgó viszonyban vagyunk itt a kolléganőjével is, és sokszor látom, hogy bejön egy úriember, és ő itt kezelni a gépeket. Van ilyen? Mert úgy láttam, hogy itt áll, kiveszi, elcsomagolja.
Ez csak akkor csinálhatja meg, mert mi indítjuk a gépeket, amikor kész, lejárt a szárító, és ő nem kér a hajtogatást, nyilván ez egy picivel olcsóbb, és tehát ő veszi ki a szárítóból a ruhát, magának összehajtja, és elviszi.
Na most nyilvánvalóan függ az ár, amiért itt vállalják a mosást, a mennyiségtől. Most itt látom, hogy ki vannak írva különböző árak. Hozod, viszed, az azt jelenti, hogy abban benne van a minden, a mosástól kezdve a szárítás, a vasalás, a hajtogatás? A
vasalás nincsen benne, ez a mosás, szárítás és maga a hajtogatás. A vasalás az külön árban van, és a mosószeröblítő fertőtlenítő mosószert használunk.
És a vasalást azt mennyien igénylik? Sokan?
Sokan. Sokan. Hát egyre többen nem szeretnek vasalni, főleg a fiatal generáció, így elég sokan igénylik a vasalást.
Most kérdezzetek egy magán jellegű dolgot, ugye, mert én is nagy sportrajongó vagyok, azt a sporthoz közel állt. Egy kicsit mesél nekem erről, hogy mivel foglalkozott sportvonalban.
Én testnevelési egyetemen végeztem testnevelő tanárként, és innen jött a szakedző, a második diplomám labdarúgó szakedző, tehát innen jött a sport szeretetem. NB1-ben futszáloztam, kispályáztam, tehát elég közel áll. Sőt, még édesapám is testnevelő tanár, aki 8 évig volt a testnevelő tanárom.
És ez fölváltotta gyakorlatilag erre a vállalkozásra? Kénytelen volt?
Kénytelen voltam, mert a tanári fizetések nem egy család fenntartónak való, sajnos.
Hát sajnos. Család van?
Van. Két gyerek, feleség és...
Sportot ők is?
Természetesen igen. A kisfiam, ő judozik és focizik, a kislányom, ő versenytáncol.
Nagyszerű, hát ez nagy boldogság. A sporttól azért nem szakadt el?
Nem. Természetesen rendszeresen sportolok, minden nap szánok magamra egy kis időt, legalább egy fél óra, egy órát.
Én nagyon szépen köszönöm Önnek a beszélgetést, további sikeres életutat és jó munkát kívánok Önnek.
Bízom benne, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát. Köszönöm a figyelmüket. Ezt az adásunkat még háromszor hallhatják ebben a hónapban. Az ismétlések időpontjai megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek minket a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági. A következő adás 2024. november 9-e. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!